Isten hozott benneteket, szervusztok, köszöntök mindenkit. Hol is tartunk? Az Isten-ember kapcsolatról beszélünk, mégpedig az intimitás és a meghittség összefüggésében. Úgy jutottunk el ide, hogy a tárgykapcsolat elméletből a kapcsolati mintáknak a fölismerése hozott számunkra egy nagyon fontos belátást, vagy hozhatott, mégpedig azt, hogy van egy alappozíciónk, valamiféle alap mintánk és meggyőződésünk arról, hogy mit jelent számunkra kapcsolatba lenni bárkivel, és aztán Eric Byrne és a tranzakció analízis hozzátett még egy másik fontos dolgot, hogy a kapcsolati mintánkban nem csak a kapcsolatról van egyfajta egyébként általában reflektálatlan meggyőződésünk, hogy a biztonságosan kötődés, vagy esetleg az jellemző ránk, hogy bizonytalanul kötődünk, vagy elkerülő módon kapcsolódunk, és aztán ez alapján látjuk a világot, hanem a tranzakció analízis nagyon pontosan leírta azt, hogy mi van a kapcsolat két végpontján, hogy mit gondolok akkor én magamról, és mit gondolok akkor a másikról, függetlenül attól, hogy ki is vagyok én valójában, függetlenül attól, hogy ki is az a másik, és függetlenül attól, hogy mi van a kapcsolatban, vagy mi lehetne köztünk. Ugye ez a két megközelítés segített bennünket, hogy aztán most az Istennel való kapcsolatunkra is valamiképpen az ebből adódó következtetéseket megpróbáljuk levonni. És itt arról beszéltünk múltkor, hogy az intimitás, a közelítés-távolítás művészete, és hogy ez az Istennel való kapcsolatban is pontosan ugyanígy van, hogy a vallás az sohasem csak azt az egyoldalú célt szolgálta, hogy hogyan tud az ember az Istenhez közel kerülni, hanem azt is, hogy hogyan tudja az embert megóvni attól, és itt jön a két most már vallásos kifejezésünk, hogy az ember megszállott legyen. Mert milyen jó lenne, ha az ember most a szónak legjobb értelmében az igaz és élő Isten megszállottja lenne. Csak hogy miért pont az igaz és élő Isten megszállottjai tudnánk lenni, mikor van bennünk egy kapcsolati minta, és természetesen hallatlan módon meg vagyunk kötve, és függünk mindattól, amire éppen csak örülünk, ha egy kicsit ránézünk. Tehát az ember, amikor vallási megszállott lesz, akkor egyáltalán nem az Isten iránti hite csap az egekig, hanem valójában az történik, és itt a második kifejezés, hogy megszállottjává leszek az Isten reprezentációmnak. Ide jutottunk, elég fájdalmas. Valójában Istenről van egy képünk, de most ezt a szót nem használtam annyira, inkább ezt a reprezentációt, mert ebbe talán több minden benne van. És ennek a reprezentációnak, ennek az általunk elképzelt képnek a függőivé válunk. Ez pedig tulajdonképpen vallásos szóhasználattal élve bálványimádás. És aztán ez mindig olyan megmosolyogtató nekem, ha én azzal kezdtem volna itt nektek, hogy ó, az ember bálványimádó. Hát nagyot nevettetek volna, nem? Rám néztetek volna, hogy Feri atya, most jön ezzel a bálványimádás szóval. Hát sokáig bírta, hogy ne bújjon ki a szög a zsákból. De most elvesztette a talajt a lába alól, és most kiderült, hogy ő is csak egy olyan, mint a többiek. Hát a bálványimádás egyszerűen csak vallásos nyelven valaminek az idealizálása. Ennyi. Most te ebből a szempontból igazán mindegy, hogy az Ószövetséget olvassuk, és ott látjuk, hogy a választott nép nagy választottságában aranyborjút készít, és rárakja a táblát, hogy az élő Isten. Vagy pedig arról beszélünk, hogy az Isten reprezentációnkat idealizáljuk. Ugyanarról van szó. Csak az egyikre azt mondjuk, milyen röhelyes. A másikra meg, ó, milyen izgalmas gondolat. Ez már önmagában is lebuktat bennünket önmagunk előtt. Ó, mennyire nem a valóság fölismeréséről van szó, hanem hogy jaj, kapjuk-e úgy, hogy azt mi értsük. És ha jaj, hát akkor na jó, akkor megengedjük, hogy érthetjük. Na szóval, ide jutottunk, és akkor aztán tettünk egy villanást egy olyan területre, amit nem nagyon szoktunk a beszéd tárgyává tenni, hogy természetesen a kapcsolati mintánk, az én és a te reprezentációnk, az kihatással van az én és a közösség viszonyára is. természetszerűen. És akkor Jean Vanier-nek volt az a nagyszerű gondolata, aki egy filozófus és a bárga közösség alapítója, hogy ahhoz, hogy valaki eljusson az én is oké vagyok, meg a közösség is oké, ugye ez volna a cél. Legalább 4 krízisen át kell mennünk. Az első krízis otthagyni az önző, individuális életünket, és azt mondani, na jó, tartozni szeretnék valakihez, és ezért akarok valamit tenni. Második krízis. Az a krízis, amikor csalódok a közösségben, és azt gondolom, hát én még mindig oké vagyok, de hát a közösség nem. És aztán a harmadik krízis, mikor arra gondolok, hogy az egyház engem nem fogad be. Nem a papok is még nem fogad, nem szeretnek. És akkor ez is persze az én fantáziám. Én azt gondolom, az egyház engem ilyennek lát, és akkor az egyház engem elítél, és elutasít, és azért, mert elváltam, az egyház engem nem szeret. Ki mondta ezt? Hát te. És aztán ez a harmadik krízis, mikor azt gondolom, hogy engem nem szeretnek, és nem fogadnak el, akkor nem kell az egyház, akkor csak úgy mondom, hogy szoktuk mondani itt belül. És aztán a negyedik fázis, mikor úgy rádöbbenek a negyedik fázisnak a krízise, ez pedig az, hogy talán én nem vagyok oké. Vagy hát legalábbis nem vagyok úgy oké, ahogy gondoltam. Talán nem csak az előző 3 dologról van szó, hanem rólam is. Ez szokott a legnagyobb krízis lenni. És amikor átmegyünk ezen a 4 krízisen, akkor eljuthatunk oda, hogy elfogadjuk magunkat is, meg az egyházat, meg a köztünk lévő kapcsolatot. Ez volt, és aztán az Isten képről beszéltem, de ezt most nem akarom már ragozni. És akkor, ugye azt mondtam végül, valójában arról van szó, hogy nem bírjuk kivárni Istent. Egyszerűen nem bírjuk őt kivárni. Muszáj, hogy valakit imádjunk. Egyszerűen muszáj, hogy mivel vagy valakivel kapcsolatban egy ilyen hódolatban legyünk. Ahogy ezen töprengtem a múlt héten, egészen föl magasztosítottam, idealizáltam ezt a gondolatomat. Arra jutottam, hogy ez már-már egy Isten bizonyítás. Isten bizonyíték, hogy az emberben adva lévő, kikerülhetetlen imádat és hódolat utáni igény indirekt módon az Istenre utal. És azért esünk állandóan nagy bajba, mert egyszerűen kikapcsolhatatlan ez a hódolat és imádat és rajongás utáni vágyunk. Szóval, minthogyha már-már ez egy Isten érv lenne, muszáj, hogy rajongjunk, muszáj, egyszerűen jól esik. Aztán egy másik gondolat. Nem csak az Isten képünket, a bálványainkat nehéz elereszteni, elveszteni és a függő helyzettől megszabadulni, hanem úgy tűnik, a hitetlenséget is nehéz elveszteni. Erre jöttem rá. Hát ugyanúgy tudunk függni a hitetlenségtől, mint a hittől. Valójában sok ember a hitetlenségétől függ olyan módon, hogy görcsös kézzel kapaszkodik abba, hogy ő nem hisz. Micsoda rettenetes változás volna egyszer csak hinni. Hát az talán még félelmetesebb. Istentől averzív módon függeni. Ugye az mit jelent? Istentől averzív módon függeni az olyan, mondom az alaptörténetet, hogy például van egy édesanya, születik az első gyerek, hát az még nem sok, második, harmadik, és az anyuka már 6 éve van otthon. Ugye? Tehát 6 éve már otthon van a gyerekekkel, napi 24 óra. Az alvás hiány egy kicsit már úgy el lehet ezt képzelni. Na és mi történik? Egyszer csak a mi kedves hősünkből pánikbeteg lesz. Mitől lesz averzív függése? Attól, hogy amikor kinyitja a családi otthon ajtaját és belép, ettől fog pánikbetegséget kapni, vagy a tüneteket produkálni, nyilván nem, hanem nem bír felszállni a metróra, nem bír buszon ülni, repülőre szállni. Vagyis az történik, hogy kialakul egy averzív függés, egy ellentétes függés, busztól, repülőtől, zárt helyektől, tömegtől, keddi előadástól. Nem lehetséges-e az, hogy nagyon sokan, akik görcsösen kapaszkodnak a hitetlenségükbe, mert számukra az a kötődési minta, számukra az az alappozíció, a kapcsolati alap, amiben ők értelmezik a világot, akkor ők averzív függésben vannak Istentől. Egy rettenet vesz erőt rajtuk. Úgy félnek Istentől, mint ahogy Jámbor asszony az egértől. amennyire semmi fenyegető nincs egy buszban, hát annyira semmi fenyegető nincs Istenben sem, ezért aztán beszélhetünk Istenfóbiáról. Én ide jutottam. Ha van egérfóbia, meg pókfóbia, akkor van Istenfóbia is. Ami úgy tűnik, hogy egy olyan félelem és egy olyan averzív függés, ami valamiről ment az Istenre. Eredetileg nem az Istenre vonatkozna, de ráment. Ráment az Isten kapcsolat is ráment, meg sok minden. És ugye akkor eljutottunk oda, és csak gyors ismétlés, akkor tehát úgy tűnik, hogy valahogy mesefigurákban hiszünk. Hogy jó, az Isten képünk tele van mesefigurákkal, a jó tündér, az aranyhal, kinek mi? Kinek mi? És akkor, hogy megint egy picit visszaszaladjunk a kötődési elmélethez, akkor tudjuk ezt most már a kutatásokból, a 90-es évektől a kötődési elméletnek a tapasztalatait elkezdték az Isten kapcsolatra vonatkozó kutatásokra is kiterjeszteni, és innen aztán van egy csomó adatunk. És azt lehet mondani, hogy a biztosan kötődő embernek ebben a jaj, muszáj valakit imádni, ráteszem a borjúra, hogy te vagy az élő Isten, és akkor tiri-di-di-di, hogy nincs olyan értelemben előnyben, hogy ő is csinálja ugyanezt. Ami a biztosan kötődő számára előny, az az, hogy képes egy picit könnyebben váltani. Képes egy kicsit könnyebben föladni az Istenről, meg a magáról alkotott torz reprezentációkat. Mert számára valamiképpen a kapcsolat biztos. Ezért nagyobb bátorsággal tudja fölismerni azt, hogy talán amit eddig Istennek mondott, az nem is ő. Vagy ahogy magát látta hívőként, vagy katolikusként, hát... Ezért a biztos kötődés nem ment meg bennünket attól, hogy természetszerűen nagyon sok torz reprezentációs eleme legyen a képeinknek. De azért mégiscsak nagyon sokat segít, hogy amikor semmi biztosat nem tudunk mondani, mikor fogalmunk sincs, hogy ki Isten, és azt se tudjuk, hogy mi kik vagyunk, hogy akkor sem esünk olyan nagyon kétségbe. Mert tudjuk, hogy azért a kapcsolat mégiscsak van. Aztán majd lesz valami. Eljátszottam akkor azzal a gondolattal, hogy abból az alappozícióból, hogy én oké vagyok, Isten nem oké. Én nem vagyok oké, Isten oké. Se én, se Isten nem vagyunk okék, és hogy én is, meg Isten is oké, hogy ez vajon milyen olyan klasszikus helyzetet, vagy összefüggést teremt, segítsetek nekem ebben. Szerintetek kik azok, akik általában azt mondják, hogy én oké vagyok, Isten nem oké? Én arra gondoltam, hogy a humanisták. Én oké vagyok, Isten nem oké, egy rendes ember vagyok, humanista. Ez mint hogyha humanista pozíció lenne. Aztán, hogy én nem vagyok oké, de Isten oké. Szerintem ők a vallásos kultúrkeresztények. Hát, hogy nem vagyok oké, de majd a jó Isten, és megyünk. Szerintem ez. Kik azok, akik én nem vagyok oké, és Isten se oké? Én arra gondoltam, hogy ők ezek a praktikus ateisták. Valami ilyesmi, nem? De nem tudom, csak ezen ötleteltem. Én is oké vagyok, Isten is oké. Hát szerintem ők a hívők. Szombaton nagy nap volt, hogy milyen sokféleképp tudjuk látni az életet. Szombaton nagy nap volt, mert a 9 éves kis gyerkőcök életük első gyónását csinálták. És az történt, hogy hát mi is tőle, hát én egy rendes pap vagyok. Természetesen átvettem velük a gyónás menetét. Az nagyon fontos. Egy 9 éves gyereknek fontos. 9 éves gyerek úgyis tele van stressz, frusztráció, szorongás, életem első gyónása, hát ilyen pici a gyomra, hát na, hogy segíteni, hogy tudja, hogy így van, úgy van majd. Na, és akkor meg tudja valaki nekem mondani, hogyan megyünk be a gyóntató szobába? Úgy, hogy köszönünk. Hogy köszönsz? Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szuper, Peti. Mi történik ezután? Leülök és keresztet vetek. Rozi, tökéletes. És így végig mentünk a gyónás menetén, és eljutottunk oda, hogy azt kérdeztem, na és mondjátok meg, hogy amikor vége a gyónásnak, hogy mentek ki? Boldogan. Tehát van ott abban valami igazság. Szóval mit is jelent akkor az, amikor egy egészséges hit helyett függő viszonyban vagyunk a saját Isten képünkkel? Ugye ez az egészséges hitben Istennel tartok kapcsolatot. Ennek az ellentéte, függő viszonyban vagyok a saját Isten képemmel.
hogy ezt neveztük bálványimádásnak. Ennek mindig komoly ára van, és ez a komoly ár tulajdonképpen már kitalálható. Az egyik, idealizálnom kell a képet, a másik, ez realitás vesztéssel jár. Nincs mese. Csak is azon az áron tudom föntartani a reprezentációmnak az idealizálását, és hogy ráírom, hogy mennyei atya, aki szeret engem, meg minden, hogy a realitásból kezdek kicsúszni. Ezért a függés mindig egyfajta realitás vesztést jelent, és erről már az emberi kapcsolatoknál nagyon sokat beszéltünk. Mi következik ebből? Az, hogy függés alakul ki vallásos tárgyaktól. És ez a függés természetesen nem csak vallás gyakorló embereknél lehetséges. Emlékeztek erre a klasszikus történetre, nem tudom, azt hiszem Max Planck, azt hiszem, hogy ő vele történt, vagy a Bohr, már nem tudom, ment haza, és akkor látja, hogy a Pista bácsi a szemöldökfára szögeli föl a lópatkót. És ugye hát 20. század mégiscsak, hogy te Pista bácsi. Hát a 20. században a tudomány virágba borulásakor te lópatkót nyomsz föl a szemöldök fára, mire a Pista bácsi azt mondja, csak nem gondolod, kedves Bohr, csak nem gondolod, hogy én hiszek a lópatkóban, de azt mondják, a nélkül is hat. Úgyhogy elkerülhetette a templomot messze ívbe, mikor nem tudom én, ül és azt mondja, ó, atya, ha-ha, te maga hisz az Istenben, ha-ha. És, de most, atya, ez megtörtént velem. Na most, atya, most magunk között vagyunk. Most meghívtalak ebédelni, mert egész normálisnak tűnsz. Most magunk között, gyerekeket már elküldtem játszani. Most magunk között. Te azért ugye a feltámadást nem hiszed. Azért mégiscsak, azért... Ugye nem? Tehát maradhatunk jóba, nekem nyugodtan mondd meg. Persze, az előjáróknak nem mondjuk el. Meg úgy a híveknek sem, mert mégiscsak kicsit ciki. De hát mi most így magunk között normális emberek, hát csak akkor azt mondja. Mert atya, végül is hát az élet. De az a lényeg, hogy jól éljünk, legyen egészség. Na le is kopogom. Hát végül is kettőnk közül nem tudom ki a gyagyább. Hát most, hogy így lekopogtad a legyen egészség mondatodat, de végül is annyira nem szégyellem a föltámadásba vetett hitemet. Szóval, nagyon sokféleképpen, tehát akkor vallásos tárgyaktól válunk függővé. Ezeket aztán idealizáljuk, abszolutizáljuk. Ilyen lehet például az egyház, mint egy gigantikus vallási tárgy. Vannak nagyszerű püspökök. Az egyik püspök szerényen csak annyit mondott erről a témáról. Én azt gondolom, az én karizmám az, hogy katolikus vagyok. Ez egy adomány, egy ajándék a sok közül. Én adományom, hogy én katolikus vagyok. Ennyi. Nem az, hogy addig pumpálom, hogy ebben mindent betölt. Az aladár jutott eszembe, ahogy a szódás szifonnal fölfújja az ötös jelű űrhajóját. Sokan ezt csinálják az egyházból. Szóval van, aki ezt csinálja az egyházzal, vagy valamelyik részével. Ezt lehet csinálni aztán lelkiségi mozgalmakkal, szektákkal, mit tudom én mivel. Ó, fölpumpáljuk. Aladár tudott valamit. Leengedte. Megjárta vele ott a mennyeket. Aztán lejött, és azt mondja, mégiscsak itt van apám. Hát akkor engedjük le. Egy érdekes mondat. Az egyház java nem az egyház javai. Mit gondoltok, ezt kimondta? Csak úgy a foglalkozására nézve. Ezt egy 20. századi pápa mondta. Hú, de jó. Van, aki megszállottja az egyház érdekeinek. Az egyház érdekei szerint kell élni, mind az egyház érdekei. És az micsoda? Na jó, aztán vannak szentírás függő testvéreink is. Ismerjük őket? A szentírásban minden benne van. Hallottátok már ezt? Minden. Hát én nem tudom. Én nem tudom. Például, nem tudom, Csipke Rózsikáról nem olvastam ott. Pedig ezt annyira szerettem meg. Most akkor Csipke Rózsika nincs, ha a Szentírásban vagy. Tehát ebből a Szentírásnak a bálványozásából tud csak olyasmi kijönni. Nincs szó benne Darwinról. Tehát ezek a képtelenségek, hogy nem tudom, hadat kell viselni a tudománnyal, vagy én ezeket nem is értem. De jó, hogy már fény évekre lehetnénk ettől. de mindig vannak, akik a Szentírást bálványozzák, függő módon ragaszkodnak, és aztán vannak, akik felekezet függők, vannak, akik vallásgyakorlat függők. Jönnek a katolikus testvérek szent áldozni. Tudjátok, jönnek, és Krisztus teste. Az lehetetlen, hogy ne legyen legalább egy valaki, akinek muszáj letérdelni. Aztán mindig van olyan, aki van egy kedves testvérem, az ott vagyunk 400-an, vagy nem tudom én hányan. És akkor megáldozik, 100 ember áll mögötte, mindenki, de hát én is Krisztusra várok, meg mi már itt állok, hogy ezt már nem bírja megtenni. Tehát ennyit kéne. És akkor a másik is oda jut. Nem ő, szóval azt akartam, hogy nem is értem, de hát értem én, hogy ez a vallásgyakorlat függés. Mindegy, hogy mi, annyira mindegy, csak jó sok legyen. Tehát szőj át az egész napot, mind legyenek, és akkor... És aztán persze vannak istenfüggők. Az istenfüggő, ami hát tulajdonképpen ő szeretne függeni Istentől, csak Isten ezt állandóan nem engedi meg neki, ezért ő kikristályosít egy képet egy olyan Istenről, akitől tud függni. Isten azt mondja, hogy ez nem én vagyok, de ő ragaszkodik ehhez a képhez, ő a fundamentalista. Az istenfüggő, fundamentalista, megszállott fundamentalista. Akkor ez azt jelenti, hogy a realitás vesztésünk különböző alakokat ölthet, különböző súlypontjai lehetnek. És egy olyan dologra találtam, kicsit röhelyes lesz biztos nektek, hogy az nagy í helyett, Istenről beszélek, mindenféle kis ít teszünk. Mindjárt mondom. Az elsőről már sok szó esett, Isten helyett idealizálás. Idealizáljuk Istent. Nem furcsa ez? Hát az Isten ideális, vagy Isten a teljesség, vagy a tökéletesség. Igen ám, de egészen más dolog, hogy én idealizálom Istent, vagy fölismerem őt, hát fölismerem, hát csak valami villanásszerű intuícióim vannak az ő teljességéről. Az egy egészen más folyamat. Hogy néha bele-bele pillantok egy-egy ilyen misztikus pillanatban Isten határtalanságába vagy nagyságába. Az szép. Az egy hitbe be tud épülni. Egész más az, amikor én az Istent idealizálom. Hiszen az Istent nem tudom idealizálni, csak az Istenről alkotott képemet tudom idealizálni. Vannak, akik ezt csinálják. Az Isten idealizálása, ami tulajdonképpen az Isten reprezentáció pumpálása, hát ez az, amikor valaki ragaszkodik, hogy az Isten olyan, mint az aranyhal. És ha ehhez ragaszkodik, akkor ő állandóan csalódni fog. Mindig és újból, hogy miért nem olyan. Azt gondolja, hogy az Istenben csalódik, pedig hát egy idealizált képnek nem felel meg az élő Isten. Csak ennyi történt. És az idealizált Isten képe pont attól szakítja őt el, hogy egy valódi bizalma tudjon kialakulni Istenbe, aki tényleg nem hagyja őt el. Ezért az Isten képünk idealizálása az, hát most mit mondjak, a függésünket erősíti, szabadságunkat elveszi, az Istennel való meghitt kapcsolatot ellehetetleníti. Második í, ideologizálás. Amikor valamit ideologizálunk, Istent ideologizáljuk, a kereszténységet ideologizáljuk, a vallásunkat ideologizáljuk. Ez azt hiszem, hogy a világnak hihetetlenül elege van abból, hogy mi ideologizálunk. Mit jelent az, hogy Istent ideologizáljuk? Például azt, hogy én azt mondom a gyereknek, az erkölcsi rend alapja az, hogy Isten nagyon dühös lesz rád, ha nem leszel jó Petike. Tehát Isten micsoda? Isten az erkölcsi rendet fönntartó rendőr. Ugye a szülő erre használja az Istent, hogy megideologizálja Petikének, hogy miért kell jónak lennie. Hát én majdnem elájultam, az egyik szülő azt mondta a gyerekének, ugye ültek az első padban, és hát a gyerek mit csinált, így lóbálta a lábát. Hát mert nem ért le neki. Hát mit csináljon vele? Hát könnyű nektek, leér a lábatok, de hát egy gyerek így... És akkor azt mondta az édesanyja, hogy ha lóbálod a lábadat, a sátánnak integetsz. Tehát látjátok, az ideologizálásnak nincs határa. Tehát ha ideologizálunk, egyszerűen semmi se szent, de az Isten legkevésbé. Gyorsan, hogy milyen példa jut eszembe csak úgy. Szóval amikor Istent ideologizáljuk, akkor most az erkölcsi rend, a törvény, az állam, a hatalom, a társadalmi berendezkedés, az Istent bármire föl lehet használni. A számomra legundorítóbb ideologizálás, amit az Istennel el lehet követni, amikor Isten az illem őre. Na, attól az brutális, hogy az Istent arra használni, hogy egy aktuális szubkultúrájának az ilyen-olyan illem tanát vele legitimáljuk, hát én szerintem ettől jó érzésű ember hány ingert kap.
Azt hiszem, meséltem nektek,
hogy keresztelés volt Mézgáéknál. Na és hát meghívott a Mézga nagymama, meg a Mézga család, és akkor ott volt a kisgyerek, aki 4 évesen vette fel a keresztséget, vagy 3. Ugye addig lehet egy gyereket keresztelni. Tehát azért már volt neki öntudata. És akkor leültünk a konyhába, és hát a keresztelő papot megkínálták a finomságokkal. És akkor, hát mit csinált ez a 3 éves kisfiú? Hát na, hát normális 3 éves kisfiú, ki beviharzott a konyhába, hogy megállt, és már repült is rá a sütire. Ugye, egész normális reakció. És erre a nagymama így, de tudjátok, amikor ez valakiből zsigerből jön, azt mondja, Laci, állj! Ha elveszed azt a mézes puszedlit, a Feri atya még egyszer megkeresztel. Azt hiszem, valahogy tudtam demonstrálni, mit jelent az, hogy semmi se szent. Semmi. Akkor a harmadik, illúziók. Isten helyett kapaszkodni az illúziónkba. Hát, ezt most már nem ragozom, tudjuk mi ez. Sosem megkülönböztetni a képet a valóságtól. Aztán 4. Infantilizálás. Ó, ezt tudjátok mi? Ez az, amikor valaki ott van mondjuk a mélyponton, és azt mondja, ó, bárcsak Isten segítene nekem. Egy őszinte vágy van benne, ki az, akihez fordulhatnék, aki... És akkor lecsap rá egy szekta, és azt mondja, ha gyerek maradsz, ha megmaradsz ebben a kiszolgáltatott állapotban, hogy senki vagyok, semmi vagyok, és engedelmeskedsz nekünk, majd mi adjuk neked Istent. Majd akkor biztonságban leszel. Majd akkor fizeted a tizedet. Milyen érdekes, elég komoly ára van a biztonságnak. Nem? Ott aztán fizetik a tizedet. Csak úgy füstöl. A legnagyobb vicc, hogy olyan biztonságért fizetik a tizedet, ami nincs is. És komoly árat fizet érte az illető. Személyiségfejlődés. Ott aztán nincs fejlődés többet. Maradj csak ott. És majd mi mindig segítünk. Ez az infantilizálás. És aztán azt is megmondani, hogy a pásztor tudja, mi kell, hogy te üdvözülj. És akkor azt mondja, hát most az kell, hogy a lakásodat írasd rám. Egyik oldalon az üdvösség, másik oldalon a lakás, hát akinek csak egy kis spirituális érzéke van már, iratja is. És 5. Image. Imágó. Az image az az, amikor elkezdjük idealizálni magunkat, a vallásosságunkat és mindent, és egy képet éltetünk magunkról. Bemegyünk a templomba, és pontosan tudjuk, hogy egy igazi hívő. Ugye Jézus elmondta ezt a példabeszédet, hogy farizeus előre megy, uram, én nem vagyok olyan, és hátul áll a bűnös, Uram, segíts rajtam, én nem vagyok méltó. Ugye ez a példabeszéd, ez a történet kultúrkereszténységben már régen nem így megy, hanem kultúrkeresztény testvérünk megáll hátul. Nem, én nem vagyok méltó. Ó, nem, szóljatok már. Ó, nem, én itt állok. Nem is ülök le, csak állok. Én állok. Én ezt is, Uram, te érted? Itt állok, sőt, te érted, most bejövök ide az oszlop mögé. Így. Én úgy veszek részt a Szent Misén, hogy nem is látlak. És akkor most még az oltári szentséget se látom. Ó, a rendes, bűnös, vámos meg oda megy az Isten elé, és azt mondja, Uram, tök mindegy, hogy hátul vagyok, vagy elől. Az rajtam nem segít. Szóval, image. Ez az 5 i. Mit szóltok, ez az i betű, hogy bejött? Ez csak úgy jött nekem. Egyébként a sátánnak jó a PR-ja. Jó. abban nagyon profi. Nagyon. Egy másik gondolat. A pocskondiázás az is az idealizálásból fakad. Amikor valaki úgy éli le az életét, hogy a papok, én azért nem járok templomba, mert van ez a Feri atya. Nem is tudom a másik nevét, jobb is neki. Mert úgy följelenteném, mint a Sütz. Az jön, és miket mond? Hát én azért nem megyek templomba. Vagy voltam egyszer egy kedden, és van itt egy ilyen végtelenül egoista, hedonista, nihilista, biciklista. Hát amíg az egyház ilyen, addig én nem megyek be a templomba. Hát az, amikor köpködünk, meg hát ez is az idealizálást, csak az árnyéka. Értettétek, ugye? Most nem kell feleslegesen beszélni, mert úgyis azt csinálom, tehát legalább egy kicsit kevesebb lesz. És akkor a buddhistáknak van egy zseniális gondolata, hogy 5 alapérzés van. Mentem egy tanítóhoz, és kérdeztem, beszélgettünk erről, és mondjuk, 5 alapérzés van, és rögtön, na melyik lehet az 5. Ez nem az 5 elem, hanem az 5 alapérzés. És akkor, bár nem pont ezekkel a szavakkal, azt mondja, a keleti bölcseletben, a keleti bölcselet ilyen nincs, hát egy-egy irány van, de mindegy. Csak azt mondja, első harag, második félelem, harmadik szomorúság, negyedik elégedettség, öröm. És van egy ötödik alapérzés. És tudjátok, mit mondanak ezek a zseniális keletiek? Az 5. alapérzés, vagyis a léleknek egy ilyen folyamatos lelki állapota, a gondolkodás. Hogy az is egy lelki állapot, mikor az ember állandóan pörög, sose bír leállni. De izgalmas ez. Rájöttem, hogy hát ez az alapvető érzésem. Na úgy, hogy ebből a pörgésből kijött egy gondolat, azt mondja, hogy ha a világ kihánja ezt az 5 kis i betűt, ugye mi azt mondjuk, hogy Isten ilyen, de tulajdonképpen idealizáltunk, ideologizáltunk, infantilizáltunk, illúziókat adtunk, vettünk, a világ ezt kiköpi. Nagyon jó érzékkel hány ingerük van akkor, ha mi Isten nevében ezt csináljuk velük, az egyházzal, a hittel, a hány ingerük van. A világ elég szabad már ahhoz, hogy lebuktasson bennünket. És szerintem mi ennek nagyon hálásak lehetünk. Ugyanis az az Isten, ami nekik nem jó, az nekünk se jó. Csak mi még ezt nem fogtuk föl. Mi még mindig azt gondoljuk, hogy ezen az 5 úton majd valami jóhoz jutunk. És akkor a világ azt mondja, na ezt nem, na ezt velem te ne csináld meg. Csináltátok eleget. Akkor nagyon hálásak lehetünk. Nagyon. Én legalábbis nagyon. A világtól nagyon sokat tanulhatunk, hogy ki az Isten. Éppen azért, mert ha hiszek abban, hogy az Isten, ugye Krisna, mit jelent a Krisna szó? Azért tudnak valamit. Krisna azt jelenti, mindenkit vonzó. Ez az egyik jelentése, mindenkit vonzó. Hát ha én azt gondolom, hogy az élő, igaz Isten mindenkit vonzó, akkor nyugodtan ezt bízzam rá, majd ő vonz mindenkit. Nekem csak az útból el kell söpörni ezt, azt legfőjebb. És milyen jó, hogy a világ visszautasítja a mi Isten reprezentációinkat, és az abból fakadó hiedelem rendszereinket. Nagyon hálásak lehetünk. Ezért aztán van bennünk egy vágy, hogy megpróbálunk gyerekek maradni. Nem kell bennünket nagyon rávenni, hogy infantilisek maradjunk, maradunk mi magunktól is. Egyszerűen azért, mert felnőni nagyon nehéz. Nagyon, jaj, de nehéz felnőttnek lenni. Milyen vágy él bennünk? Kedves Isten, szabadíts meg engem a realitásoktól. Az imáinknak, én nem is tudom hány százaléka az, csak ezt nem szoktuk mondani, amen helyett, és Isten szabadíts meg engem a realitásoktól. Nem a gonosztól, hát a gonosztól egész jól megvagyunk. A realitásoktól. Mert annál félelmetesebb, kísértőbb rettenet nincs is, mint egyszerűen csak ami van. Ezért úgy tűnik nekem, hogy nagyon sokan azt gondolják, amennyiben egy ilyen függő viszonyuk van Istennel, most a szónak már eddig mondott értelmében, hogy választani kell a hit vagy a realitás között. Ez óriási tévedés. Ugyanis a hit és a realitás puszipajtások. Kifejezetten jóban vannak egymással. Ugyanis a realitáshoz, a hit is hozzá tartozik. Én azt gondolom, az az ember van realitásvesztésben, aki ezt az egész témát negligálja. És azt mondja, ilyen nincsen. Mi, hogy az ember tud hinni, vagy lesz egy hülyeség. Isten! Ez lesz. Én azt gondolom, hogy ő realitásvesztésben van. Mert legalábbis mondhatja azt, ha egy korrekt humanista, hogy az biztos, hogy az Isten téma létezik. A hit téma van, a vallás téma van. Kikerülhetetlenül van kereszténység. Az európai alkotmányból ki lehet száműzni a kereszténységre való utalást, attól még Európa történetéből nem lehet kivenni. De megpróbálhatjuk, nem beszélünk róla. Ma annyira felnőttek vagyunk. Hát ez a realitás vesztés. A hit a realitás része. A realitás pedig a hit része. Mert ha a hitnek nem része a realitás, az babonaság, hiszékenység, mágia, minden egyéb. Tehát a hit és a realitás nagyon szeretik egymást. Szinte szerelmesek egymásba. Milyen szép kép. A hit és a realitás sétálnak. Most nem tudom, hogy van tovább, de majd ezt kigondolom. Szóval a megtérés egyenlő találkozás a realitással. Ezt állítva állítom. A legnagyobb megtérés élmények egyszerűen abból fakadnak, hogy az illető a kapcsolati mintából, a reprezentációkból, magáról, a másikról egyszer csak ebből fölébred. És van egy pillanat, egy megvilágosodásszerű pillanat, mikor egyszerűen csak minden olyan, amilyen. Ez bőven elég a megtéréshez. Hadd hozzam a példát, ahol én erre rájöttem. Pál apostol, de akkor még Saul, ugye azt mondja a Szentírás, engem Saulnak hívtak. Az atya, akihez jártam, és akinél lettem első áldozó, meg minden, ugye én felnőtt koromban, az engem Saulnak hívott. Mindig már régen papnövendék voltam, mentem a sekrestjébe, ó, itt van Saul! Nagyon szeretett engem, tényleg szeretett. Nagyon tetszett neki ez a név. Ugye ezt mondja a Szentírás, Saul lihegett a dűtől. Ezt el tudod, hogy lihegett a dűtől, és levelet kért, hogy elmehessen Damaszkuszba, és összegyűjthesse ezeket a gaz keresztényeket, ezeket a krisztusiakat, és elhurcolhassa őket Jeruzsálembe, és majd jól megkövezzék őket. Hogy ezt mondja a Szentírás, Apcsel, 5. fejezet. Talán. Szóval, és akkor mi történik? Ugye azt tudjátok, hogy mi történik, de most ne Caravaggio-ra gondoljatok, hogy apostol leesik a lóról, meg ilyesmi. A Szentírásban nincs szó lóról. Ezt nagyon sajnálom. Tehát a Szentírásban nincs Gáspár, Menyhért, Boldizsár, Pál apostol nem a lóról esik le. Mit mondjak még? A Szentírásban nincs benne az a mondat, hogyha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. Képzeljétek, magyar szólásmondás. Ez nagyon mindig érdekes. Ateista emberek ezt szokták idézni a Szentírásból. Ezt rendszeresen, hogy hát én azért nem vagyok keresztény, mert hogy a Szentírásban benne van, hogy megdobta kővel, dob vissza kenyére, na, ha ez nekem nem megy. Mondom, nagyszerű, még én se csináltam soha. Ez ne legyen akadály. Ráadásul nincs is benne a Szentírásban. Szóval, hát tudjuk, elesik. Hall egy mondatot, és utána 3 napig vak, és akkor úgy kézen fogva vezetik be a városba. Ki emlékszik, hogy mi az a mondat, amitől az apostol megföldre esik, megvakul, utána megtér, és 3-szor oda-vissza bejárja a korabeli világot. Azt mondja ottan az Úr, hogy én vagyok az a Jézus, akit te üldözöl. És erre az apostol 3 napra padlót fog, megvakul, majd megtér. Ettől a mondattól. Mit csinál Jézus? Egyszerűen csak oda megy Pálhoz, és azt mondja, mondanék én valamit magamról. Jézusnak hívnak. Itt vagyok, ez vagyok. Te meg az a Saul vagy, aki engem üldözöl. És mi a kettőnk közti kapcsolat? Hogy te engem el akarsz pusztítani. Ettől kell megtérni, vagy ennyi? És hogyha most a Szentírást elkezdjük ebből a szempontból nézni, hát megdöbbentő, Jézus ezt csinálja az emberrel. Tehát nem ilyen, hogy na ülj le, papír, ceruzát vegyél, mert olyan titkos tanítás. írjad, csak neked, és aztán elmélkedj 50 évig róla. Hanem azt mondja, én az a Jézus vagyok, akit te halálra üldözöl. Ennyi. Amikor Bertalan apostol, ott ücsörög, és akkor jönnek, hívják a testvérei, oda megy Jézushoz, és akkor mi történik? Jézus ott is lenyűgözi az apostolt. Ennyit mond. Bertalan, láttalak a fügefa alatt, ott ültél. Mester, tényleg te vagy a messiás. Ez volt a válasza, és apostol lett belőle. Vagy szamáriai asszony, találkozik Jézussal, ott beszélgetnek. Na és akkor sokat kellett ott óvnia, védeni ezt az asszonyt, és akkor Jézus egyszer csak azt mondja, ó, te vagy az a valaki, akinek már volt 7 férje. Dob egy hátast az asszony. Ezt mondja a Szent, ez a hátas az nincs benne, rohan a falujába, ugye Szamáriában vagyunk, mindent tud rólam, ezt mondja a Szentíró. Mindent tudott rólam. És úgy fölveri ott az egész nép, és képzeljétek el, hogy egy asszonynak a szavára az érett felnőtt férfiak sereglenek a Jákob kútjához. Hát azért egy kicsit föl lehetett ajzva ez az asszony. Mitől is? Amit az egész falu tudott. És utána a történet úgy folytatódik, hogy azt mondják a férfiak, most már nem csak a te szavadra hiszünk. Jézus egyszerűen ezt csinálja velünk. Egy picit azt mondja, nézd meg a valóságot, és mi ettől éppen padlót fogunk. Szebb szóval megtérhetünk. Péterrel mi csinált? Mi történik? Ennyit mond Péternek. Te Péter, mire a kakas? Te megtagadsz engem. Péter folyik az élet, és egyszerűen csak megtörténik. Talán Péter nem csak azért, ugye azt mondja ott a Szentírás, keserves sírásra fakadt. Hát nem gondolom, hogy csak azért, mert hogy ó, hát Jézus megmondta előre, micsoda próféta, és nem. Hanem, hogy hát ez tényleg így van. Tehát a realitás, a hit és a megtérés egy triád.